Drága mennyei atyánk, a te örömöd betölti a szívünket, a te szereteted. Boldogsággal teljes a szívünk, atyám, hogy te létezel, te vagy nekünk, te vagy a mi útirányunk, drága mennyei atyánk. Köszönjük a drága szent fiadat, akit odaadtál értünk, akit feláldoztál értünk. Köszönjük az ő drága szent vérét, amely megmosott minket, amely tisztára mosott minden bűntől. Hófehér ruhába öltöztettél, mennyei atyám, minket. Köszönjük, hogy bűntelenek vagyunk előtted állva, mert te Jézuson keresztül nézel minket. Köszönjük, mennyei atyám, hogy tiszta a szívünk, hogy újjászülethettünk. Köszönjük ezt a hatalmas áldozatot, ami a kereszten elvégeztetett. Köszönjük, hogy a testünk teljes gyógyulásban van, egészségesek vagyunk. Köszönjük, hogy a te sebeid által gyógyulást nyertünk, drága Jézus. Köszönjük, hogy a te drága tested megverettetett, kínosztatott azért, hogy mi egészségesek legyünk. Minden betegségtől megmentettél minket. Minden betegséget elhordoztál, drága Jézus. Miértünk tetted ezt? Hálás a szívünk ezért, Uram. Köszönjük a bőséget, amit ránk árasztottál, mennyei atyánk, a te drága szent fiad által. Köszönjük ezt a hatalmas áldozatot. Köszönjük, hogy Jézus életét adta értünk, hogy nekünk örök életünk legyen. Ne a szellemi halálátka legyen rajtunk. Köszönjük ezt, mennyei atyám, hogy nem hagytál minket árván és egyedül, elküldted a szent szellemedet is, a te erődet, amely elvezet minket minden igazságra, és ez a szellem lakik bennünk, az, aki feltámasztotta Jézust a halálból. Köszönjük, hogy ez a drága szent szellem megeleveníti, megújítja minden napon a mi halandó testünket is az ő bennünk lakozása által. Hálákat adunk, Uram, neked a te örömödért. És a te örömöd az nem emberi öröm. Hálákat adunk neked ezért, hogy rajtunk keresztül megengedjük, hogy rajtunk keresztül szeresd az embereket, Uram, a te szereteteddel. Mert a mi szeretetünk csak önző, az emberi szeretet. De a tiéd hatalmasabb mindennél, amely mindent legyőz. Az ellenség minden támadását, cselvetését, mindent legyőzött a te szereteted, Uram, azzal, hogy a fiadat értünk adtad a kereszten. Hálákat adunk, hogy megismerhetünk téged az igéd által, hogy megismerhetünk teljességben a te fiad által, amit tanított nekünk, mikor itt járt a földön, és adod a te igédet, a drága Jézust, ő az ige. Te adtad a szívünkbe, a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a te akaratodban van, és azt cselekedjük, Uram. És mi hálás szívvel, alázatosan alávetjük magunkat a te igédnek, engedelmesek vagyunk a te igédnek. Köszönjük ezt, és engedelmesen meghajolunk előtted, és ellenállunk az ördögnek, és ahogy ellenállunk, megfutamodik előlünk a Jézus nevében, mert az ellenség már legyőzetett, és mi legyőztük a Jézus Krisztus által az ellenséget, és ellen tudunk állni neki a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy békességet hoztál a földre minden embernek, és jó akaratot. A fiad által köszönjük, mennyei atyám, hogy ebben a békességben élhetünk, ebben a nyugodalomban, aggodalommentesen, mert te megnyugtatod a szíveket. Megnyugtatod a fáradtakat, Uram. Jézus nevében azt mondta Jézus, jöjjetek hozzám, én megnyugosztlak titeket. Tegyétek le a terheteket az én lábamhoz, és örömötöket lelitek. Az én igám könnyű, az én terhem könnyű. Vegyétek fel magatokra az én igámat. Köszönjük, mennyei atyám, ezt neked. Hálákat adok az itt jelenlevőkért, Uram. Köszönöm az ő életüket, az ide szánt szívüket, az idejüket. Köszönöm, mennyei Atyám, minden lépésüket az Úr Jézus Krisztusban. És köszönöm, Atyám, hogy segíted őket a szívük kívánságában, mert csak jót kívánnak maguknak és minden embernek. Köszönöm, hogy igazgatod az életüket a munkahelyek ügyében. Köszönöm, Uram, azokat is, akik nincsenek jelen a mai napon. Köszönöm az ő életüket, köszönöm, hogy gyógyulnak, hogy szabadulnak. Helyreállítás az életükben megtörtént a Jézus nevében. Köszönöm azokat, akik hallgatnak minket az interneten. Köszönöm az ő életüket is. Köszönöm, hogy az ige magja a szívükbe elvetődött, és hatalmasan növekszik, gyökeret ver, és növekszik a szívükben. És megértéseket, kijelentéseket kapnak a te utadról, mennyei Atyám. Köszönjük a jóságodat, a szeretetedet, és átadjuk a mai alkalmat a drága Szent Szellemnek. Drága Szent Szellem, vezesd, irányítsd a mai alkalmat, szóljál a szánkon keresztül az Úr üzenetét. Hisszük, hogy a szívek megnyíltak, halló fülek vannak, látó szemek, a drága Jézus nevében. Amen. 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 Nagyon jó az Úr jelenlétében lenni. Hiszem, hogy megtapasztaltátok. Jézus itt áll középen, itt van velünk, itt van a szívünkben, bennünk van, mi ő benne. Ő lát minket, ő látja a szívünket, amely fehérre van mosva, tiszta, bűntelen. És ő tudja azt, hogy mi az ő igéjét olvassuk, gyakoroljuk, hallgatjuk a tanításokat, épülünk belőle, és így helyre tudjuk az életünket tenni. Az ő segítségével, ő segít nekünk. Soha ne erőlködjünk. A saját elgondolásunkat nem mindig jó, ha mi akarunk megoldani dolgokat. Nem mindig jó. Kell ahhoz az Úr segítsége. Fontos, hogy arra figyeljünk. Ha valaki bőségben akar élni, ahhoz természetesen el kell menni dolgozni. És úgy kell beosztanunk a pénzt, ahogy Istentől való, mert az ördög folyamatosan lopkodja a pénzünket is, mert sokszor olyan dolgokat vásárolunk, ami nem is kell, fölösleges. Tehát amikor még az ember nem él abban a bőségben, amit Isten eltervezett a számára, addig el kell azon gondolkodni, hogy hogyan éljünk a mindennapjainkban. Az anyagiak terén, az egymás iránti szeretet terén, mert mi csak az emberi szeretetet tudjuk egymás iránt gyakorolni. Tudjátok, az emberi szeretet olyan, hogy önzőnek nevezzük. Az emberi természet az olyan, hogy egyik nap szeretlek, a másik nap, mikor megbántjuk egymást, akkor utállak, vagy egy idő után. Így tudom kifejezni, mert így használja a világ. De az isteni szeretet az mindig szeret, az önzetlen. Amikor mi Istent megbántjuk, vagy rosszat szólunk, Isten akkor is szeret minket. Ha elvétjük, akkor is szeret minket. Ha bármi rosszat követünk el, Isten akkor is szeret minket, mert az övéi vagyunk. Hálát adunk ezért neki, hogy az ő szeretete felülmúlhatatlan. Az ő szeretetének nincs szélessége, hosszúsága, magassága, mélysége. Isten szeretete csodálatos, hatalmas. Úgyhogy ennek örüljünk, ebben az örömben éljünk. Az ő öröme a mi örömünk, azt mondja az ige. Úgyhogy ő békességet adott nekünk, amikor eljött Jézus a földre, békességet hozott nekünk, és jó akaratot az embereknek. Ezt olvashatjátok a Lukács evangéliumba. Mielőtt elment Jézus, elmondta a tanítványoknak, hogy békességet adok nektek, az én békességemet adom nektek. Abban éljetek. Csodálatos, hogy Jézus nem hagyott minket olyan helyzetbe, hogy bármiért is aggódnánk. Természetesen jönnek támadások, jönnek olyan dolgok, ami miatt felnagyítjuk az aggódásunkat, ami nagy problémát okoz nekünk, magunknak. De ha Istennek adjuk a problémáinkat, akkor ő megnyugtat minket igazából. És akármi kihívás jön az életünkben, ha megnézitek, mindig jól jövünk ki belőle. Szerintem tapasztaltátok. Bármi rossz jön az életünkbe. És még nagyon sok út van előttetek, némelyetek előtt. És még hiszem, hogy mi előttünk is, amit meg kell járni, mert mindig az a baj, hogy a problémát nagyítsuk fel. Nem Isten igéjét, nem azt, amit Isten tett értünk. Nem a jóságot, a szeretetet nagyítjuk fel, hanem a problémát, mikor jön egy probléma, folyamat arról beszélünk. Elmondjuk a szomszédnak, elmondjuk a munkahelyen, mindenkinek, minden egyes személynek, ezt tapasztalom a körömben, hogy felnagyítjuk a problémát. Nem szabad. Istennek kell elrendezni, Istennek kell odaadni, elmondani Istennek. Isten úgy is tudja, hogy mibe vagyunk, és látja az életünket, látja, hogy milyenek vagyunk, látja a cselekedeteinket, a fizikai cselekedeteinket is látja, és a szellemit is, amit neki végzünk el. De attól függetlenül szeret minket, bármi rosszat is teszünk. És mondunk a másikra. Az ítéletet magunkra hozzuk. Az ítélet szó nem egy olyan erőteljes szó, mert van neki jó és rossz oldala. Amikor elítélünk, bíráskodunk mások felett, az már kárhoztatást jelent. De amikor megítélünk olyan dolgot, amikor esetleg egy támadás ér, és elgondolkozunk rajta, hogy hogyan jöhetünk ki belőle, mi lenne jó megoldás, meg kell gondolni, hogy mit hozzunk megoldást Isten segítségével, az egy jó dolog, megítéljük, elgondolkodunk rajta, hogy hogy is legyen, miként legyen. Vagy ha hallunk egy tanítást, és a tanításban hallunk olyan dolgot, amiben nem vagyunk biztosak, megítéljük, elgondolkodunk rajta, megnézzük a Bibliába, hogy hogy is van az az ige, elgondolkodunk rajta, hogy ez igaz lehet-e. Tehát nagyon fontos az, hogy tisztán lássuk Isten igéjét, és tisztán lássuk a helyzeteinket. Sokszor, amiben vagyunk. Nagyon fontos dolgok ezek. A mai alkalom folyamán több dologról lesz szó. Lesz könnyű elederről, amikor azt mondja Isten igéje, hogy tejnek italával kell táplálni még a csecsemőket, akik még újonnan vannak születve. Ez szellemi értelemben is így igaz. Hogy akik csak éppen most születtek újjá, most fogadták be Jézust. Most fogadták be a Szent Szellemet nemrég. Azokat táplálni kell gyenge, pépes étellel. De viszont, akik már feljebb vannak növekedve hitben, őket már hússal kell táplálni. Ahogy ugye egy csecsemő is növekszik, először folyadékot kap, utána pépes ételt, aztán szilárd, mindig összetört ételt, szilárdabb ételt kap. Tehát fontos az, hogy könnyű eledel is legyen, meg legyen erősebb eledel is. De azon fölött is van kemény eledel. Tehát folyamatosan kell mind a kettőt táplálni a szívekbe, mert ez nagyon fontos, ezáltal tudnak növekedni. Kettő témát hoztam, az egyik a keresztségekről szól, amit a újjászületetteknek kell hallani, de kell hallani az idősebbeknek is, a korosabbaknak is kell hallani. A másik pedig a ne ítéljetek, vagy ne ítéltessetek, ige. Nagyon fontos mind a két téma. Ezekről fogok néhány gondolatot szólni, és a Borferi pásztorunk pedig a bibliai tanulmányból fog nektek néhány morzsát átadni. Még a kemény eledel, de mindenkinek szüksége van arra is, hogy megértsük. Először is a Mindennap Jézussal című napi gondolatokból hoztam a mai gondolatot, és az a címe, amit mondtam, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez a Máté Evangélium 7. fejezetnek az 1. verse. De majd a 7. fejezet 1. versétől 5. verséig az egyszerű fordításból a végén fel fogom az igét olvasni. De ez most a miénkből van, Máté Evangélium 7. fejezet 1. verse azt mondja, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Elolvasom a anyagból egy részt, mindig megállok, elkezdem magyarázni, és folytatom a mai gondolatot. Bár gyakran halljuk, hogy nem szabad másokat ítélnünk, a Bibliában sok példa van arra, hogy emberek megítéltek másokat. Nem csak a Bibliában hallunk erről. Ugye tudjuk, hogy a farizeusok is nagyon sokszor megítélték Jézust, kárhoztatták, de van jó ítélet, megítélés is. Tehát ez lesz a téma ma. Pál azért imádkozott, hogy szeretetünk mindinkább bővölködjön ítéletben. Filippi 1.9-es verset olvasom fel hozzá. Filippi 1.9 azt mondja, Pál, amit imádkozott, hogy és azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban és jobban bővölködjék ismeretben és minden megértésben. Amen. Halleluja. Jézus és a tanítványok beszéltek az ítéletről. Tehát az ítéletnek van egy rossz és van egy jó módja. Itt megállok. Megítél, és az elítél között nagy különbség van. Tehát nagyon nagy különbség van a kettő között. Megítélni helyes dolog, az elítélni pedig mások kritizálása, kárhoztatása. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a kettőt meg tudjuk különböztetni. Folytatom itt a napi gondolatot. A Lukács 12.56-57-ben Jézus felcserélhető módon használja a megkülönböztet és ítél szavakat. Megnézzük ezt a két igét, tehát Lukács 12-ben, Lukács 12-es fejezetében, az 56-57-es ige. Igyekszem elmagyarázni nektek, ahogy én tudok róla mondani dolgokat, ami világosságom nekem van belőle. Tehát a Lukács evangélium 12-es fejezetében az 56-57-es vers. Képmutatók, az égnek és a földnek ábrázatáról tudtok ítéletet tenni. Erről az időről pedig mi dolog, hogy nem tudtok ítéletet tenni? És mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek, mi az igaz? Amen. Tehát a Lukács itt az 56-os igében a megítél szó azt jelenti, hogy megvizsgál. Tehát megvizsgálja. Tehát ez egy jó oldala a megítélésnek, hogy megvizsgál valamit. Még azt is jelenti, hogy megpróbál, kipróbál. Például, ahogy mondtam, hogy tanítást hallgatsz, megvizsgálod. Tehát utána megvizsgálod, hogy jó vagy rossz az a tanítás. Tehát meggondolod, elgondolkozol rajta. Az 1 Tesszalonika 5.21-22-t nézzük meg, hogy mit ír. Azt mondja, mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Amen. Tehát itt is, hogy azt mondja, megpróbáljátok, tehát vizsgáljátok meg, azt jelenti ebben az igében is. Tehát ez egy jó oldalról van, hogy vizsgáljátok meg. A Lukács 12.57-ben a megítél szó az kárhoztatás, tehát az a rossz oldala a dolognak. Tehát ez még azt is jelenti, hogy bíráskodik, megítél, véleményt alkot valamiről vagy valakiről, tehát kritizál. Bíráskodik mások felett. 1 Korintus 11.13-at nézzük meg, ami azt írja. Magatokban ítéljétek meg, illende dologé asszonynak fedetlen fővel imádkozni az Istenhez. Tehát vannak dolgok, amit meg kell ítélni. Nagyon fontos, hogy a kritika meg szétválaszt embereket itt. Tehát itt is, ebbe az igébe is, hogy már itt egy ítélet van. Hogy hogyan öltözöl, hogy mész, mit csinálsz, miért az a pásztor prédikál, most miért erről prédikáltál, mert rólam prédikáltál. Tehát nagyon fontos az, hogy ne ítélkezzünk. Mert Jézus azt kéri, hogy ne ítélkezzünk. Miért ez a dicséret van, most tetszett, nem tetszett. Tehát nagyon sok olyan dolog van, és a saját példáimat mondom, mert értek engem is ilyen dolgok, kritikák, ami nem Istentől van. Tehát nagyon fontos az, hogy figyeljünk oda arra, hogy mit mondunk a másikra, hogyan beszélünk a másikról. Ez szétválasztja az embereket. Tehát amikor nem tetszik a tanítás. Mert miért erről beszéltél? Ki prédikáltál engem? Ez nekem szólt. Dicsőség az Úrnak. Ha neked szólt, akkor vizsgáld meg magad. Mert az a baj, hogy önmagunkkal van probléma, amit nem fedünk fel, amit nem fogadunk el. Tehát fontos az, hogy ezzel foglalkozzunk, és igenis, nem mindig a másikba keressük a hibát, hanem vizsgáljuk meg először önmagunkat. Nagyon fontos, higgyétek el. Nekem is szól ez. Én nagyon sok mindenen végigmentem már idáig. Benyeltem a dolgokat, amit nem kellett volna a másiknak a ráhatására. Inogtam mindanád. Erre, arra. A dicsőség az Úrnak, hogy Isten igéjében vagyok, és Istenre támaszkodom, Istennek adom a problémáimat, és ön megerősít, felemel, és előre visz, és megtanít, és meg tudtam magam vizsgálni. Senki véleménye nem érdekel úgy, ahogy Istené. Természetesen meghallgatjuk egymás véleményét, és megvizsgáljuk, hogy jó-e. És sajnos sok év után, sok-sok év után még mindig nem ismerik fel a keresztények a saját hibájukat. Szomorú. De miért van ez? Mert nem növekedtek fel hitben. Megsértődnek, nem járnak összejövetelekre, mert ezzel azt gondolják, hogy pásztorral szúrnak ki. Hát nem, velem nem szúrnak ki. Saját magukkal. Saját magukat gátolják abba, hogy növekedjenek a hitben. Meg arról is elfeledkeznek, hogy milyen csodálatos, mint a mai napon is az a jelenlét, ami itt van. Még most is megborsózok. Az a jelenlét, ami itt van, hogy mennyire fontos, mikor együtt és egységben van a sereg. A keresztények sokasága, a gyülekezet. És lássátok, mi nem vagyunk sokan. Mégis az Úr jelenléte hatalmasan kiárad belőlünk. Ez belőlünk árad ki, ez a jelenlét. És milyen csodálatos ezt megélni, ebben áradni. Hát aki kimarad, lemarad. És nagyon igaz az a mondás, hogy amelyik gyülekezetben nincs probléma, az nem gyülekezet. A gyülekezetben emberek vannak. És az emberekkel probléma van. Mindannyiunkkal van probléma. Úgyhogy aki azt mondja, hogy az én gyülekezetem, az Úr gyülekezet először is, teljesen tökéletes, semmi probléma, az hazudik. Jézusnak is volt problémája az emberekkel. Nagyon sok. De dicsőség az Úrnak, együtt, egységben le tudjuk ezeket a dolgokat győzni. Halleluja! Szívből jövő halleluját kérek. Dicsőség az Úrnak. Na, ez van. Most olvasom tovább a napit. Bizonyára semmi helytelen nincs abban, ha felismerjük, vagy szellemileg értékeljük a helyzetet, vagy az embereket. Meg kell próbálnunk a szellemeket. Ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni a szellemiséget. Hogy ki mögött milyen szellemiség áll. Amúgy tudjátok azt, hogy nem az emberek ám a bűnösek, hanem az a szellemiség, ami ott van bennük. Az a gondolkodásmód, az a probléma. Ne Isten szereti a teremtményét. Gyerekeknek is a bölcsibe is azt mondom, hogy téged nagyon szeretlek, csak a hisztidet nem. Tehát értitek, amit próbálok mondani? Nem a lényünkkel van baj, mert az tiszta, ami bent van itt ebbe a sátorházba, nem azzal van gond, hanem a viselkedésünkkel, a hozzáállásunkkal, a gondolkodásunkkal, a szánkkal van probléma. 1 János 4:1-ben van egy ige, amit felolvasunk. Azt mondja itt János, hogy szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, ha Istentől vannak-e, mert sok hamis proféta jött ki a világba. Isten igéje nem hazudik, ő megírja. Igen, meg kell mindig vizsgálni a szellemiséget. És minél magasabbra növekedünk hitben, és már meg tudjuk hallani az Úr hangját, és érzékelni tudjuk ezeket a szellemiségeket, akkor fel fogjuk ismerni, hogy ki mögött milyen szellemiség áll. Dicsőség az Úrnak! Az ítélet, mint megkülönböztetés, az jó. Az ítélet kárhoztató típusa az, ami helytelen. Tehát soha ne kárhoztassuk a másikat. Amikor tanításba felhozzuk ezeket a dolgokat, mert az Úr előhozza, az nem azért van, hogy én a másikat kárhoztassam. Ez nagyon téves hozzáállás, nagyon rossz hozzáállás. Ez azért van, hogy meglássuk azt, hogy vannak hibáink. Mindenkinek van hibája. Az emberekre kimondott ítélettől tartózkodnunk kell, tudván azt, hogy csak ő tud tökéletes ítéletet hozni. Azaz ő, azaz Isten. De az Isten nem fog minket furkos botta megverni. Tehát Isten nem bánt minket. De ő megítél majd, amikor eljön az a nap, hogy mit tettünk az ő munkájában. Hogy cselekedtünk. Ne tévesszen össze benneteket az, hogy én most jót teszek valakivel fizikailag, hogy megáldom őt valamivel, fizikailag, nem attól jutok a mennybe, és nem az lesz megítélve, hanem, hogy Istennek mit tettem. Kimentem, újjászületettek az emberek, betöltöttem a pásztori szolgálatomat, tanítottam az embereket, ő ezért fog megítélni. Tehát lássátok a kettő különbségét, mert nem cselekedetekből, hanem hitáltal van az üdvösségünk. Tehát mindig azt hiszik néhány helyen, néhány gyülekezetben, hogyha én most jót tettem, meg vettem 85 szőnyeget, meg 36 széket, a gyülekezet és a templom számára. Az miatt kerülök a mennybe, nem. Hanem amiatt, hogy a szívembe itt van Jézus. Tehát ezt ne feledjétek el. Ezt ne feledjétek el, hogy de jót is lehet cselekedni, tehát az nem azt jelenti, hogy azzal rosszat cselekedtünk, de nem a cselekedetek által jutunk a mennyben, hanem hitáltal, ami a szívünkben van. Tovább olvasom. Jézus nem tiltja az ítéletet, de figyelmeztet bennünket, hogy legyünk óvatosak azzal, ahogy ítélünk, mivel ugyanazon módon leszünk mi is elítélve. Tehát azt is mondhatnám, hogy amit mi adunk másoknak, azt le is aratjuk. Tehát a rossz dolgokat is, meg a jót is learatjuk. Tehát azt azért tudnotok kell még, hogy ha minket megátkoznak, akik újjá vagyunk születve, az lepattanik rólunk. Tehát hiába átkoznak minket, az lepattanik rólunk már. Minket nem tudnak elátkozni. Ezek nagyon jó dolgok, mert Jézus a szívünkben van. Jézus legyőzte az ellenséget. Mi ellene állunk? A mi szívünk tiszta, tehát az átok rajtunk nem fog. Dicsőség az Úrnak. Olvasom tovább. Bizonyos esetekben elmarasztaló ítéletet kell hoznunk, ahogy Pál is megtette, vagy ahogy a bírák ma is megteszik. Ez bizonyos esetekben van. A pásztoroknak és véneknek felelősségük, hogy megfedjék, fegyelmezzék a gyülekezet tagjait, de nem vehetik könnyedén ezt a dolgot. Tehát vannak dolgok, amiért szólni kell egy pásztornak. Nem viselkedhetünk úgy a gyülekezeti alkalmon, ahogy, ami Istennek nem tetszik. Nem részletezek semmit. A másik meg vannak olyan dolgok, amiket két pásztor között kell, hogy megbeszéljünk. Van, ami nem tartozik a gyülekezeti tagokra, hanem kettő pásztor kell, hogy megbeszéljen. Tehát ilyen dolgok is vannak. Ez azért van, mert van, aki régebb óta pásztor, és ő tud jó tanácsot adni, ha esetleg valami probléma van. Ezért vannak az előjáróink is, a feljebbvalóink, hogy ha valami probléma van, kérjünk tanácsot tőlük. És nem rossz indulatú tanácsot kérünk, hanem azért kérjük, hogy segítenek, tudjanak, ötleteket tudjanak adni. Szeretettel. A szeretetet soha ne felejtsétek ki ebből. Olvasom tovább. Az ítéletnek nem az embert, hanem a cselekedetét kell érintenie, amiről beszéltem is. Ez a figyelmeztetés arra bátorít bennünket, hogy legyünk bizonyosak abban, hogy az Úrtól hallottunk. Nem szabad a saját csalódottságunkból, vagy személyes előítéletünkből szólnunk. Ugye, mikor ér bennünket egy hirtelen rossz szó a másiktól, ami megbánt, hirtelen hogyan reagálunk? Csalódottak leszünk a mérőtől, ezt nem vártuk, hogy ezt mondja. Tehát ne én rólam szóljon. Ne az én központuság legyen bennünk, hanem az Úr szeretete. Minden kereszténynek szüksége van Isten bölcsességére az ítélet hozatallal kapcsolatban. Biztos lehetsz benne, hogy a Szent Szellem segíteni fog abban, hogy szellemi módon különböztessed meg, vagy ítéld meg a helyzetet, embereket, majd bátorságot és együttérzést ad, hogy Isten beszéde szerint cselekedhess. És most felolvasom nektek az egyszerű fordításból, a Máté Evangélium 7. fejezetéből az 1-től 5-ig. Az egyszerű fordításból olvasom, de ti nézzétek a tiétekből. Azt írja, ne ítéljetek el senkit, hogy titeket se ítéljenek majd el. Ha mégis ítéletet mondotok mások fölött, akkor titeket is úgy ítélnek majd, ahogyan ti ítéltek másokat. Látjátok, benn van az igébe, amiről beszéltem. Amilyen mértékkel mértek másokat, olyan mértékkel mérnek majd titeket is. Miért nézed a szálkát a másik szemében, ha a magadéban még a gerendát sem veszed észre? Hogy mondhatod neki, hadd vegyem ki a szálkát a szemedből, amikor a te szemedben gerenda van? Képmutató, vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, akkor majd elég tisztán látsz ahhoz, hogy a szálkát is kivehesd más szeméből. Amen. Az utolsó ige, hogy vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát. És nézzétek, itt van Isten segítsége. Akkor majd elég tisztán látsz ahhoz, hogy a szálkát is kivehesd más szeméből, hogy a másikat tud segíteni abba, a saját példádon keresztül, hogy ki tudtad venni a saját szemedből a gerendát, hogy le tudtad tenni azokat a dolgokat, hogy ne keressem a másikba a hibát, ne legyek önközpontú, hogy tudjam segíteni azt az embert, aki ilyen. Milyen csodálatos Isten igéje. Hálákat adunk érte. Tehát ez az üzenet nem azért hangzott el most, hogy a múltbéli dolgokon gondolkodjunk, és kárhoztassuk magunkat, vagy éppen egymást, hanem azért, hogy megvizsgáljuk magunkat most, hogy a jövőre nézve ne essünk bele ugyanezekbe hibákba. Annak okáért menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat teszed te, aki ítélsz. Bizony a legtöbb esetben, ahogy mondtam is, önmagunkkal van probléma. Úgyhogy vizsgáljuk meg magunkat, és nem másokba keressük a hibát. Ez volt az egyik rész, és nagyon röviden a keresztségekről néhány szót szeretnék mondani. Háromféle keresztségről beszélek. Az első, ami legfontosabb, az újjászületés, amikor befogadod Jézust a szívedbe. A második a Szent Szellem keresztség, a harmadik pedig a bemerítkezés vízbe. Három tényező kell ehhez. Az egyik, aki bemerít, tehát a bemerítő. A második, a keresztelkedő személy, akit a bemerítő megkeresztel. És egy elem. Tehát az elem az azt jelenti, hogy például az újjászületésnél Jézusba merítkezünk, a Szent Szellem keresztségnél a Szent Szellembe merítkezünk bele, a bemerítkezés vízbe, ott pedig a vízbe merítkezünk bele. De nagyon fontos tudni, hogy miről szólnak ezek. Tehát az újjászületéshez kell a Szent Szellem, kell egy elveszett ember, aki azt jelenti, hogy szellemileg halott állapotban van, ami azt jelenti, hogy Ádám, amikor az édenkertbe elbukott Évával, akkor a szellemi halál állapotába kerültek. Tehát Istentől elkülönültek. Ez azt jelenti, hogy nem volt kapcsolatuk Istennel. Megszűnt a kapcsolat. Megszűnt. És ezért szellemi halott állapotba került. Tehát az ember bűnbe esett. Átadta a hatalmat a sátánnak. Ezt már nagyon sokan tudjátok, és hirdetni is tudjátok, ezt már ez egy alap dolog, amit meg kell tanulnunk, és az emberek fele szolgálni vele. Tehát, amikor újjászületünk, ugye a Róma 10.9.10-es igevers alapján, ahogy megtettük ezelőtt is, hogy szívvel hiszünk, szájjal tesszük meg a megvallást, hogy Jézus Krisztus Isten fia, hogy ő meghalt értünk, feltámadt, és ma is él, és a szívünkbe költözött a Szent Vére, megmosott minket, és tiszták vagyunk előtte, Isten előtt. Tehát azt jelenti, hogy itt a Szent Szellem merít be Jézusba. Nagyon fontos ezt tudni. És így kerülünk be Krisztus testébe. Így leszünk Isten gyermekei. Isten teremtményéből leszünk Isten gyermekei. Tehát gyermekévé fogad az Atya. Mert amikor a kezdetekben olvashatjuk, hogy megformált minket a földből, a sárból, a porból, akkor bele lehelte az élet lehelletét, belénk lehelte Isten, és élővé váltunk. Tehát az a test élővé vált. Ez nagyon fontos, hogy ezt tudjuk. És amikor újjászületünk, befogadjuk Jézust, amikor szellemi halott állapotból újjászületünk, akkor egy új életet kapunk Krisztustól, egy örök életet, egy örök mennyei életet, mert amúgy alapból is örök életünk van. Csak nem mindegy, hogy hova kerülünk, amikor meghalunk fizikailag, amikor a testünk meghal. Mert tudományosan bizonyított tény, hogy amikor az emberi test meghal, akkor 21 gram távozik a testből, ami a szellem és a lélek. Ez megy föl Istenhez, mennybe, hogyha szellemileg újjá vagyunk születve, mennyei újjászületésünk van. Amikor befogadjuk Jézust, akkor oda megyünk föl az Atyához. Ha valaki nem fogadja el Jézust a szívébe, akkor a pokolba kerül. Sajnos. Ezért vagyunk mi hívők, hogy ezen dolgozzunk, hogy az emberek nagyon sokan térdet hajtsanak az Úr előtt, és befogadják őt a szívükbe. Nagyon fontos, ez a legfontosabb. Az újjászületés. Van egy külső emberünk, meg van egy belső emberünk. Ha a külsőnket nézzük, amikor újjászületünk, nem változik rajtunk semmi. Ugyanilyen marad a hajam, ugyanilyen marad a testem, a bensőd, a belső embered viszont újjáteremtődik. Újjáteremtődik. Ez nagyon fontos, hogy így ez a hasonlat talán jobban el tudja, tehát ezzel el tudom jobban magyarázni nektek, hogy ezt tudjátok. Az újjászületést minden egyes hívő meg tudja tenni egy másik emberrel, aki elveszett. Ez fontos tudni, hogy aki már ismeri az újjászületés imáját, az és szívébe van az, hogy mások ne vesztenek el, ne menjenek a pokolba, ne menjenek a kárhozatba, akkor az újjászületés imájával újjászületheted a másik embert. Természetesen nem erőszakkal, hogy na most neked vaskalaposan el kell ezt az imádságot mondani. Ahhoz nyitott szív kell. Ahhoz kell beszélni Jézusról, hogy hiszed-e azt, hogy Jézus, hogy Isten fia, és ma is él, ma is tud csodákat tenni. Ez nagyon fontos, hogy ezt tudják az emberek. Ez az újjászületés röviden. Amúgy a Nikodémusról akartam még beszélni néhány szót, ami a János 3-as fejezetében van, olvassátok majd el ezt a részt, ott leírja, hogy egy Nikodémus az egy vallásvezető volt, aki nagyon vaskalapos vallásvezető volt, de Jézus megjelent ott a körükben és környezetükben, és érdekelte az, hogy Jézus hogy tud csodákat tenni, és megkereste, de éjszaka, nehogy a többiek megtudják. És elment Jézushoz, és hát megkérdezte tőle, hogy hogy lehet újjá születni. És elmondta neki Jézus, hogy újjá kell születni. És azt hitte Nikodémus, hogy, mert az van írva az igébe, hogy hogyan születhetik újjá valaki, amikor vén, hogy mehet vissza az anyja méhébe, mert azt hitte Nikodémus, hogy úgy kell újra születni, hogy az anyaméből, de nem, egyszer már megszülettünk az anyaméből, ami azt jelenti, hogy testből megszülettünk, szellemből ugyanúgy meg kell születni. Tehát azt írja Isten igéje, hogy ami testtől született, test az, ami szellemtől született, szellem az. Tehát Jézus elmagyarázta, hogy nem csak testileg kell megszületni, hanem szellemből is meg kell születni, újjá kell születni. Tehát örök életet kell nyerni. Lehet, hogy még mindent nem értetek, de bármi gondolat van bennetek, nyugodtan kérdezzetek, jó? Ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. A másik a Szent Szellem keresztség, amit vettünk a múltkor, és lehet, hogy még furcsa, hogy hallottátok nyelveken imádkoztam itt dicséret közben, ami azt jelenti, hogy egy angyali nyelvnek nevezzük, és ezt nem érti senki, hogy mit jelent. A világ, ha meghallja ezt, vagy egy tök idegen, aki nem tud róla, hogy ez mit jelent, akkor bolondnak néz, hogy én mit hablatyulok itt össze, vagy minnyája, amit hablatyolunk össze. Ez nem hablatyima, ez Istennel van szoros kapcsolatba. Ezt nehezen fogadják el az emberek, de létezik. Tehát ez belülről jövő. Szent Szellem adja a szótagokat, ami kijön. Nektek is megvan, csak még nem gyakoroljátok. Tehát ezek mind megadattak, amikor a Szent Szellemet befogadtuk. Mert azt írja az 1 Korintus 12-13-at nézzük meg gyorsan. Azt írja Isten igéje. Mert hiszen egy szellem által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy szellemmel itattunk meg. Tehát ezt nagyon fontos tudni, hogy nem csak a zsidóknak szól ez az ige, hanem mindannyiunknak, mert Jézus nem csak a saját népéért, nem csak a zsidókért ment a keresztre, hanem mindannyiunkért. Tehát dicsőség az Úrnak. Van példa arra, hogy a pogányok is nyelveken szóltak, amikor Péter mondta az üzenetet, az apostolok cselekedeteiben olvashatjátok. Nagyon jó, hogy ezt meg tudjuk nézni, és alá tudjuk támasztani. Az apostolok cselekedetei 2. fejezetében olvasunk az első pünkösdről, ami azt jelenti, hogy a Jézus felment a mennybe, felemeltetett, utána leküldte az Atya az ő szellemét, az ő erejét, és mindjárt olvasom az igében, hogy történt az. Apostolok cselekedetei 2. fejezete úgy kezdődik, és mikor a pünkösdnapja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük 2 tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül, és megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk. Amen. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én oroszul beszéltem, a másik angolul beszélt, a harmadik meg németű. A negyedik magyarul. Nem. Ez egy angyali nyelv, egy közös nyelv. Tehát ezzel Istennel vagy kapcsolatban. Nagyon fontos és nagyon jó, amikor valaki tud nyelveken imádkozni, mert nagyon sok problémát megoldunk vele. Ez segít a probléma megoldásban. Úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Jó? Úgyhogy ennyit a Szent Szellemről. Ott viszont Jézus merít be Szent Szellembe. Mert Jézus fölment a mennybe, lejött a Szent Szellem. Jézus adta. Tehát az Atya adta Jézuson keresztül. Tehát ahhoz kell Jézus, kell egy újjászületett hívő, mert ahhoz újjá kell születni, hogy be tud fogadni a Szent Szellemet. És kell a Szent Szellem. Tehát ez a 3 tényező kell hozzá. Tehát nagyon fontos. Ezt is mindenki, minden egyes újjászületett hívő meg tudja tenni a másik újjászületett hívővel, hogy Szent Szellem keresztsége legyen. Fontos. Ehhez a kettőhöz mindenki hozzájárulhat. A harmadik a bemerítkezés vízbe. Na ez egy nagyon fontos téma, amit sokan félreértenek. A bemerítkezés vízbe nem azt jelenti, amikor a pap leönti a fejedet vízzel. Az nem az. Hanem az azt jelenti, amikor keresztelő János bemerítette az embereket a Jordán folyóba például. Lehet gyakorolni a bemerítkezést, de ahhoz nem minden hívő teheti meg a bemerítkezést. Ahhoz az a szokás, az a rendelet, hogy az 5 szolgálat végezze el, ami az új szövetségben van, az Efézus 4.11-ben. Apostol, proféta, evangélista, pásztor és tanító. Ez az 5 szolgálat végezheti a bemerítkezést. Az lehet egy fürdőkád, lehet egy medencez udvaron, lehet a Balaton, bármi. Hogy valakit bemerítünk, elmondom azt is, hogy működik ez a folyamat. Először is nézzük meg a Máté evangélium 3. fejezetében az igéket. A 11-es vers azt mondja itt, amit keresztelő János mond. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, hatalmasabb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó, ő szent szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket. Ez Jézusról szól. Tehát keresztelő János az csak bemerítette az embereket, ami annak a szimbóluma volt, az volt ebben a feladata, hogy az embereket a Jézusi útra terelje. Tehát itt nem tudták még befogadni Jézust a szívükbe, mert Jézus még nem volt a kereszten. Tehát keresztelő János volt ennek az útnak a készítője. Ő volt az útkészítő Jézus előtt. Tehát a bemerítkezés arról szól, hogy valaki elhatározza magában, hogy a Jézusi utat válassza. Ezen az úton megy. Jézusi utat fogja követni. Tehát ez jelképe annak, hogy az újjászületéskor Jézussal együtt meghaltunk, és ővele együtt feltámadtunk. Tehát amikor a bemerítkezéskor lemész a víz alá, akkor azt jelenti, hogy Jézussal együtt meghaltunk. Amikor kijössz a vízből, akkor azt jelenti, hogy Jézussal együtt feltámadtunk. Halleluja. De a vízkeresztség által nem lehet üdvözülni. Nem lehet újjászületni a vízkeresztség által, a bemerítkezés által. Az is egy szimbólum, mert azt mondja Isten igéje, amikor Jézus meg volt keresztelve, azt mondja a Máté evangélium 3. fejezete 13. versétől, azt mondja az ige, akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartja vala őt mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondanéki, engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki. Tehát Jézust is bemerítette keresztelő János. Tehát Jézusnál azért megtörtént az, hogy akkor szállt le a Szent Szellem, de ő volt az egyedüli, aki így megtörtént Jézussal, mert ott kapta meg azt, hogy neki indulhat a szolgálatát végezni. Tehát itt kapta meg azt, hogy addig nem tud csodákat tenni Jézus. Csak amikor a Jordán folyóba bemerítkezett, utána rászállt a Szent Szellem, onnantól kezdve tudott csodákat tenni. Dicsőség az Úrnak. Nagyon sokat lehetne erről beszélni, nagyon sokrétű tanítások vannak, tehát nagyon fontos az, hogy erről tudjunk, hogy ki, mikor, mit tehet, és mi a jelentése az újjászületésnek, a Szent Szellemkerességnek és a bemerítkezésnek. Nagyon fontos. És én is be fogok merítkezni a vízbe, mert vágyam van rá. Úgyhogy meg fogjuk majd tenni egyszer Jézus nevében. De ez nem ad üdvösséget, tehát ez nagyon fontos. És a másik dolog, a bemerítkezés, amikor bemerítkezünk a vízbe, az nyilvánosan történjen. Ami azt jelenti, hogy nem a két személy, tehát nem a pásztor, vagy nem a szolgáló és az, aki bemerítkezik, hanem a gyülekezet legyen rá a bizonyíték, hogy ő bemerítkezett igazából, hogy a Jézusi utat választotta. Tehát fontos, hogy nyilvánosan történjen meg. És ehhez vannak példák, amit már nem fogok felolvasni. A Az apostolok cselekedeteiben kettő példát is találunk, az egyik a Fülöp és a komornyik példája, amikor bemerítette Fülöp, Fülöp evangélista volt, és ő merítette bele a komornyikot a vízbe. A másik meg a Kornélius házában Péter, ő meg apostol volt. Tehát az egész háza megkeresztelkedett, úgyhogy ott meg az apostol tette meg ezeket a dolgokat, tehát ezt a feladatot. Tehát nagyon fontos, a bemerítkezés alámerítkezést is jelent. Tehát fontos, hogy erről tudjunk. Dicsőséget adunk az Úrnak, hogy hisszük azt, hogy megértéseket kaptatok belőle a mai alkalom során is, és most átadom a szót Bor Ferencnek, pásztorunknak, aki átadja a bibliai tanításból is a morzsákat. Jézus nevében köszönöm, hogy meghallgattatok.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Kezdjük egy rövid kis hitmegvallással. Mondjuk együtt. Engem szeret Jézusom.
Engem szeret Jézusom.
Bibliámból jól tudom.
Bibliámból jól tudom.
Ez a téma is érintve volt a mai napon. Tudjátok-e, hogy pásztorotok üzenetéből mi világult ki számomra? Az alázat. Mert amikor valaki felismeri, hogy nem jó úton haladt, ráhatás alatt volt, aztán kiigazítja magát, és ezt még nyilvánosan el is mondja, ezt csak egy alázatos ember tudja megtenni. Mert egy önző, egy énközpontú ember ezt nem fogja megcsinálni. Úgyhogy ez csak így előjött. Szó volt a megítélni és az elítélni különbségéről. És az Úr rávitte a szememet az egyik igére, amit még ehhez felolvasuk, a Filippi 1:10. Mert ez pont erről szól. De kezdem a 9-essel, amit ma már hallottatok ugyan. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban és jobban bővölködjék ismeretben és minden megértésben, hogy megítélhessétek, mi a rossz és mi a jó, hogy legyetek tisztánk és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára. Itt is a megítélés szó a megvizsgálást jelenti. Megvizsgálni, hogy az az üzenet, amit éppen hallottam valahol, vagy valakitől, az igei vagy nem igei. Tehát alaphelyzetben nem az embereket ítéljük meg, hanem a cselekedeteiket. Tehát megvizsgáljuk, hogy az a cselekedet helyes vagy nem helyes. És igazából a ítélkezés, a rossz értelmű ítélkezés, az gyakorlatilag egy vetésalatás. Mert hogyha ítéletet, kritizálást, bíráskodást szólunk mások felett, azt le fogjuk aratni. Mert ez egy alapszabály, egy alapelv. Egy gondolatot még hozzáfűznék a keresztségekhez, mert benne van abban az igesorban, ami van az abcsel két igéjében, a sorrend. Akár a komornyiknál. Újjászületett, betöltekezett Szent Szellemmel, és utána merítkezett vízbe. És ugyanez megtalálható a Kornélius házában is, amikor Péter bemerítette őket. Tehát először élő szellemmel kell rendelkezni. Csak utána lehet a Szent Szellemet befogadni, mert a Szent Szellem csak tiszta házba megy. És miután ez megvan, akkor jöhet a vízkeresztség. Engem a pásztorunk annak idején a Balatonba merített be, tehát tökéletesen jó bármilyen víz. A komornyik is meglátott egy tavacskát, és rögtön készletése volt, hogy itt Fülöp evangélista merítse be őt. És amit hallottatok, hogy elátkozni a keresztényeket nem lehet. Mégpedig azért, mert a Szent Vér mosott meg bennünket az újjászületéskor, ez a Szent Vér védelme rajtunk van, és vissza fog pattanni arra, aki éppen átkozna az embert. Tehát ezt a börtönszolgálatunk során is sokszor el kellett mondani, mert ott is ugye történtek ilyen dolgok, de mindig megnyugtottuk őket, hogy ez a keresztények esetében nem áll. Persze hinni kell benne. Hogyha valaki abban hisz, hogy őt el lehet átkozni, akkor az sajnos ő maga engedi be az átkot. Abban kell kiárasztani a hitünket, hogy egy keresztényt nem lehet elátkozni. Jézust el lehet átkozni? Nem. Bennünk Jézus lakik. Akkor ez megmagyaráz mindent, ugye? Ige formácsokat hoztam nektek a legutóbbi leckékből. Ebből szeretnék közreadni néhányat. Az öröm. Az öröm az egy jó dolog. Mindenki szeret örülni. Mindenki szereti, amikor a szája szélvel fölfelé áll, és nem lefelé kanyarodik. Kétféle öröm van. Van a fizikai öröm és a szellemi öröm. A fizikai öröm az, ami a régi életünkben megtapasztaltunk, hogy jaj, tudtunk venni egy színes tévét. Jaj, de örülünk neki. Tehát a fizikai dolgoknak örültünk akkor. De miután újjászülettünk, nekünk a szellemi dolgoknak kell örülni. Elsősorban a szellemi dolgoknak kell örülni. A szellemi öröm nem a láthatók miatt van, hanem Jézustól származik a vele való személyes, bensőséges kapcsolat megtapasztalásából. És igazából a megváltásunk felett kell örvendeznünk, hogy az Úr Jézus átvitt bennünket a sötétség hatalmából a világosság királyságába. Nem kell menni az örök árhozatra és a szenvedés helyére. Ézsaiás 12.3. S örömmel merítetek vizet az üdvösség kútfejéből. Tehát meríts örömmel a szabadulásnak a forrásából, abból, amit Jézus elvégzett a kereszten. Hogy te szabad vagy. Ezt kell tudatosítani. Szabad vagy a betegségtől, a szegénységtől, a frásztól, mindenféle problémától, mert drága Úr Jézus ezt mind magára vette. A kereszten elhordozta. A Nehémiás 8.10-et néhányan ismeritek, amelyik azt mondja, hogy az Úr öröme a mi erősségünk. Az egyszerű fordítás pedig úgy mondja, hogy Isten öröméből nyertek erőt. Tehát az öröm, a szellemi öröm egy erőforrás. És az öröm pedig az újjászületett hívőknél a szellem gyümölcseként jelentkezik. Következő. Szerintem mindenkinek volt gyermekkorában Kejfel Jancsi ilyen figurája, amit eldöntöttek, mindig talpra állt. Mert ugye a pocakjába volt valami súly, és hiába lenyomtuk a fejét, az mindig visszaállt. Na most ebből azt a tanulságot kell levonni a Kejfel Jancsi esetében, hogy ami benne van, az erősebb, mint ami kívül van. Tehát erősebb az a súly ott a pocakjában, mint az én ujjam, amikor lenyomja a Kejfel Jancsi fejét. Tehát ebből vegyetek példát, hogy a bennünk levő Szent Szellem az óriási mértékű, és a probléma, az ördög, az pedig egy gombos tűfejnyi, és ott lent a padlón van. És ahogy tanulmányoztam legutóbb itt a héten a leckéket, én ebből kaptam egy képet, egy ilyen lelki szintű képet, a Kejfel Jancsi példája alapján. Hogy a Szent Szellem az bennem van, és az mindig talpra állít, hogyha valami jön, netán probléma, vagy elgáncsol a füstösképi. És azt láttatta velem az Úr, hogy a probléma, meg az ellenség, az egy gombos tűfelnyi nagyságú. És én kívánom, hogy ezt a képet ti is kapjátok meg. Következő, 1 János 2.2. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Ez ugye Jézusról szól, ő volt az engesztelő áldozat, értünk, és az engesztelés szó jelentését szeretném elmagyarázni. Jézus vére volt a fedezet a bűneink eltörléséért. Úgy tudnám hasonlítani egy fizikai példával, hogyha valaki elmegy a bankba hitelt felvenni, akkor kérnek tőle fedezetet. Van-e háza, autója, stb. Az volt, kell egy fedezet ahhoz, hogy az ember hitelt tegyen fel. A bűneink eltörlésé pedig Jézus vére volt a fedezet. Jézus bűnhődött a mi vétkeinkért, Jézus kifizette az árat, az ő élete és a vére árán, sőt nem csak kifizette, hanem túlfizette. A Biblia azt mondja, hogy az újjászületéskor Krisztussal együtt meghaltunk. Ez pedig a 2 Timóteus 2.11 írja. Igaz beszéd ez, mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Tehát nincs múltunk, tiszta menetlevelünk. Így megyünk tovább. És egy fizikai példával szeretném ezt szemléltetni. Hogyha egy embernek volt egy pere a bíróságon, de időközben meghalt, akkor őt nem lehet elítélni. A ítélet hirdetéskor a bíró azt mondja, a vádat ejtjük és felmentjük, mert nincs kit elítélni, mert az illető meghalt. Na most ugyanez a helyzet a mi esetünkben is, mert Krisztussal együtt az óemberünk meghalt, és Jézus minden bűnünket elvitte, elhordozta, és ezért az ítélet nem ránk fog szállni, mert Jézus már elhordozta. Újjászületés. Egy szép gondolattal megfogalmazva így hangzik, a mennyi, vagyis Isten királysága lakozást vett a bensődben, a szellemedben. Olyan mennyei állampolgár vagy, akit Isten kölcsönbe adott a földre. És van egy ige, az 1 Péter 2.11-ben, az egyszerű fordításból olvasom, ami úgy nevez bennünket, hogy átutazók vagyunk. Szeretett testvéreim, kérlek benneteket, mint akik csak átutazókban vagytok a földön, és a valódi otthonotok nem itt van, tartsátok magatokat távol a régi emberi természet kívánságaitól, amelyek arra törekednek, hogy uralomra jussanak fölöttetek. Itt most az igének az első fele a lényeg, hogy átutazók vagyunk. Mert a szellemünk a fogantatáskor Istentől jött, és amikor a földi életünknek vége lesz, akkor a szellemünk vissza fog menni a szellemi világba, a mi esetünkben a mennybe, mert mi újjá vagyunk születve. Megvan a mennyei állampolgárságunk. Következő gondolat. Ha arra összpontosítasz, hogy ki vagy Krisztusban, és minek vagy a birtokában, az ördög el fog futni előled. Mert ő tudja, hogy te mit tudsz. Nyugodtan mondhatod az ördögnek azt, hogy ördög, én tudom, hogy te tudod, hogy én tudom. Csak akkor van a gonosznak ereje, hogyha a őrá és a problémákra helyezed a fókuszodat, nem pedig arra, hogy Krisztusban mi a tiéd, és ki vagy Krisztusban. Isten az ő életét helyezte beléd. Hogyha ez a megújítod elméden át kiárad, akkor az kiszorítja a betegséget és az anyagi gondokat is az életedből. Tehát a szellemünkben minden megvan, újjászületéskor mindent megkaptunk, egy akadálya van annak, hogy ez kiáradjon, az pedig a meg nem újított gondolatminták. Tehát ezért kell az elménket megújítani. A Biblia is mondja, a pásztorok is nagyon sokszor említik ezt. És a múlt héten mondtam a szűrőbetét cserét. Ez kicsit viccesen hangzik, hogy az elménkben is a szűrőbetétet cserélni szükséges. Aki hallgatta a múlt heti tanítást, az már tudja, hogy úgy, ahogy a kávéfőzőben, porszívóban, időnként meg a mosógépnél is, a kifolyónál ki kell cserélni azt a szűrőt. Mert eldugul. Ki kell tisztítani. Na most a mi elménket az igével tudjuk kitisztítani. És ezt folyamatosan kell tenni. Következő gondolat. Én tőlem többször halljátok azt, hogy úgy köszönök, hogy sálom. Ez igazából akkor ragadt rám, amikor a sálvári szentek kint voltak a Szentföldön, és visszajöttek, és így kezdtek el köszönni. Ez rám is rám ragadt. Eddig úgy tudtam, hogy azt jelenti, hogy békesség. Ez is igaz, de ez mellett még jelenti azt, hogy teljesség és jólét. Tehát, ha megfigyeljük, a zsidók java gazdag, mert folyamatosan egymást sálommal köszöntik, azaz békességgel és bőséggel megáldják egymást. Következő gondolat az 1 János 2.27. 1 János 2.27. Én hálát adok Istennek azért, hogy olyan igéket hoznak elő a tanítók a Biblia iskolába, amit eddig nem értettem, vagy nem jól értettem. Ezt írja a 27-es vers. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is, és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok benne. Egy másik igehely pedig azt mondja, hogy kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. A 2.20-as verset is felolvasom még itt, és nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Ezt a 20-as verset sokszor félre értik, még a keresztények is. Mert arra gondolnak, hogy nekik nem kell pásztor, nem kell, aki tanítsa őket, mert itt van az igében, hogy a Szent Szellem tanít. Tehát ez az ige nem azt jelenti, hogy nem kell pásztor, nem kell gyülekezetbe járni, és nem kell tanítást hallgatni. Ez az ige azt jelenti, hogy nem kell folyton kérdezned a pásztort, hogy mi van Istentől és mi van a gonosztól. Szó volt a pásztorotok üzenetében arról, hogy meg kell vizsgálni dolgokat. A mi Bibliánk azt mondja, hogy meg kell próbálni. Vagy azt is mondja, hogy meg kell ítélni. Tehát igazából a Szent Szellem lesz az, aki a különbségtétel szelleme segítségével meg fogja neked mutatni, hogy az a szellemiség, Kispista Jóskától az igei vagy nem igei, Istentől van vagy a gonosztól, vagy pedig a köpcös öncögi dömötörtől milyen szellemiséget tapasztalsz. Tehát itt arról van szó, hogy nem kell folyton a pásztorhoz futni, mert a Szent Szellem benned van, és a békesség legyen a döntőbíród minden esetben. És ez meg fogja mutatni azt, hogy az a szellemiség jó vagy rossz. Talán így érthető ez az igen. Köszönöm. Utolsó gondolat. Hát ez is egy nagyon olyan ige, amit eddig nem értettem. Máté 5.39-es. Elolvassuk a miénkből is. Jézus ezt mondja. Máté 5.38-as. Hallottátok, hogy megmondatott szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom néktek, ne álljatok ellen a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, tartsd felé a másik orcádat is. Hát ezt lehet, hogy értelmezték sokféleképpen már keresztények, vagy pedig egyszerűen félretették a stelázsra, mert nem volt értelmezhető. Egyébként azt kell csinálni, hogyha éppen valamiről nincs az embernek kijelentése, akkor azt félreteszi, és addig vár, amíg meg nem jön a kijelentés. És akkor itt az egyszerű fordításból. Hallottátok, hogy megmondták, szemet szemért és fogat fogért. Ez ószövetségi törvény. Én viszont azt mondom néktek, ne üssetek vissza annak, aki kárt okoz nektek. Ha valaki arcul üt az egyik oldalról, tartsd oda neki a másik arcodat is. Még mindig nem lehet ezt teljesen jól érteni. A revidiált új fordítás úgy szól, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel. Közeledünk már a megértéshez, ugye? A Róma 12.19 egy utalásként nagyon jó ide. Róma 12.19. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem hagyjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Közeledünk a megfejtéshez. És a Jakab 1.20-ast szintén megnézzük, mint utalást. mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. És ezt még az egyszerűbből is felolvasom, és mindjárt meg lesz a megfejtés. Mert az ember haragjából származó tettek nem szolgálják Isten céljait. Tehát a harag nem segíti elő Isten munkáját. Ebben a Máté igében, alapigében Jézus választási lehetőséget kínál fel. Az egyik az, hogy Isten védjen meg, a másik az, hogy magadat akarod megvédeni. Amikor visszatámadunk, a saját erőnkre támaszkodunk. De amikor jelképesen odafordítjuk a másik orcánkat, akkor Istent hívjuk védelmünkre. Tehát ez a másik orcánk odatartása, ez nem fizikai értelemben értendő, hanem egy jelkép. Ilyenkor Isten erejét szabadított fel a oltalmadra. Tehát ha nem te vágsz vissza, hanem te alázatban maradsz, akkor Isten ereje segítségedre jön. Amikor magadat véded, akkor Istent akadályozott abban, hogy téged védhessen. És az záró igénk a 2 Mózes 14.14. Az Úr hadakozik, ti érdettetek, ti pedig vesztek, legyetek. Tehát Isten a mi oldalunkon áll, hogyha mi hagyjuk őt érvényesülni. És ez a legjobb védekezési mód. Úgyhogy Istennek átadjuk a terepet. Áldott hetet kívánok!
Köszönjük szépen ezeket a morzsákat, ebből is épülni tudunk. A gombos tűfelnyi ördög az nagyon-nagyon pici, de annak is nagy lehet az árnyéka, és sajnos az árnyékától meg tudunk ijedni, pedig nem kéne, mert az csak árnyék, úgyhogy az eltűnik. Úgyhogy azt, mindig azt lássátok, hogy az árnyékkal nem foglalkozunk. Jó? Köszönjük, mennyei atyám, a mai napot, köszönjük, és megáldom a mai alkalmat, köszönjük, hogy nyitott szívek voltak Jézus nevében, befogadó szívek, és hisszük azt, hogy megértések, kijelentések történtek a mai napon is a Jézus drága szent nevében. Amen. 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 Dicsőséget adunk az Úrnak, és megvalljuk a mai napon Jézust Úrunknak, a mai napon újra el fogjuk imádkozni. Mondjuk együtt, mondjátok utánam, jó? Tehát azt mondja először is a Róma 10.9.10-es ige, hogy meghalt te száddal, vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk a megigazulásra, és szájjal teszünk megvallást az üdvösségre. Amen. Tehát ez fontos, tehát szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Tehát megvalljuk a drága mennyei atyám, eléd jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsággal, ami Pál apostol imája Jézus nevében. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem,
hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy
Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én gyógyítóm.
Jézus, te vagy az én gyógyítóm.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem.
Újjászülettem.
Krisztusban.
Krisztusban.
Az ő vére örökre megtisztított minden bűntől. Az ő vére megtisztított minden bűntől. Ez az igazság,
mert
Isten ígéje
igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen.
Amen.
Halleluja.